Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kongresszus résztvevőit. A nyírpazonyi gyülekezetből érkeztem, és szorosan a munkámhoz kapcsolódó témát választottam, amely azt a címet viseli, hogy amíg a mentő megérkezik, teendők hirtelen szívmegállás klinikai halál állapotában. Persze ez egy kiveríthetetlen forrás is lehet, és egy folyamatnak a megindítása is lehet, hisz számtalan olyan beavatkozási mód van, amit meg kellene, hogy csináljunk, amíg a mentő a helyszínre érkezik a sok-sok betegség során. A téma bemutatását több pontba összegeztem. Az első a kóreset bemutatása, statisztikákkal alátámasztva a veszélyeztetetteknek a sora, az eset felismerésének a körülményei, a beavatkozások, a teendők és az intézkedések, amelyeket meg kell tennünk azért, hogy eredményt érjünk el. Addig, míg egy lázas betegnek, vagy egy vérző beteget bekötözünk, vagy a lázas beteget vizes ruhás borogatásban részesítjük, vagy gyógyszert adunk, akár az esetek 98%-ában is, akár laikusok, vagy egészségügyi dolgozók, addig a hirtelen szívmegálláskor Magyarországon az esetek alig 1%-ában történik valamilyen beavatkozás a mentő megérkezésekor. Hazánkban a lakosság körülbelül 3%-a kapott ilyen képzést, ezzel szemben Norvégia 95% vagy Németország 80%-os arányban lett kiképezve. Németországban évente körülbelül 80 000 szívmegállás történik, és ott létezik egy úgynevezett monitoring öv, amit a veszélyeztetettek magukra tudnak csatolni, és ez észleli a probléma megjelenését, és egy riasztást ad le. Némi előrehaladás történt hazánkban is, mert körülbelül 2 éve a gépkocsi jogosítvány megszerzésének a feltétele az, hogy mindenki gyakorlati vizsgát tegyen, úgy az egészségügyi ismeretekből, de konkrétan az újraélesztésnek a módozataiból is. De hát ezt alkalmaznunk is kell, és ez nem csak az, hogy lehet, hanem kell, mert aki ebből vizsgát tett, és valamilyen szinten ezt elismerték a számára, annak büntető jogi felelőssége is van, mert erre külön rendelkezik az egészségügyi törvény és a büntető törvénykönyv is. Vészhelyzetben gyakran a legnagyobb gond a bizonytalanság. Sokan nem hiszik el magukról, hogy tudnak segíteni, pedig ez állampolgári kötelessége is mindenkinek. Sőt, ha ilyen esettel találkozik, a mentő hívásakor a mentés irányítástól instrukciókat fog kapni arra, hogy hogyan vizsgálja meg a beteget, és hogy milyen beavatkozást kezdjen a szerencsétlenül járt betegnél. Tehát nem árt az, hogyha némi ismeretünk van arról, hogy mégis hogy helyezkedjünk el a beteg mellett, mit tegyünk, mit nézzünk, hogy így nem fog újdonságnak tűnni a számunkra. Az emberi szervezetben az agy a legérzékenyebb az oxigén hiányos állapotra. Normál körülmények között, ha nem kap oxigént, az agy visszafordíthatatlan állapotok indulnak meg percek alatt. Tehát vagy gyakorlatilag 3-4 kilométerre költözünk a legközelebbi sürgőségi centrumtól, vagy pedig vesszük a fáradtságot, és ezt a nem túl bonyolult újraélesztést gyakoroljuk, és megpróbáljuk alkalmazni. Nem várható el, én azt hiszem, egyik egészségügyi intézménytől sem, hogy minden sarkon egy sürgőségi állomás létesítsenek. Tudjuk, hogy a halál nem Isten akarata, ő sok mindent megenged az életünkbe, de meg is ad, hogy az életet fenntartsuk. A veszélyeztetetteket, hogyha elemezzük, léteznek olyan statisztikák, amelyek egyes krónikus betegséghez, életmódhoz, életkorhoz kötik a kockázat nagyságát, de kezdve a csecsemő haláltól, az orvosilag rendszeresen ellenőrzött élsportolókon át, és persze az időskori kockázati körülményekben bármikor bekövetkezhet, szinte minden előzmény nélkül. Bizony veszélyeztetve van mindenki, még a legegészségesebb életmódot élők is, bár itt a rizikófaktorok hiánya jelentősen növeli a betegség elkerülését. Erről számtalan előadást hallhattunk akár az elmúlt napokban is. A felismerése az esetnek. A betegség kialakulhat tehát krónikus vagy akut betegség talaján, de minden előzmény nélkül is bekövetkezhet. Akut körülmények között trauma, fejsérülés, áramütés, légúti elzáródás, vízbefulladás, étel megakadása, nyelvhátraesés, nagy fizikai megterhelés hatására következhet ez be. Krónikus betegségek, cukorbetegség, magas vérnyomás, érszükület, dohányzás, alkoholfogyasztás rendkívülően növeli a kockázatot. A beteg hirtelen légszomja, heves mellkasi fájdalomra panaszkodik, a fájdalom valamelyik végdagba sugárzik, tehát mint amikor egy infarktusos állapot következik be, de bekövetkezhet minden jelzés értékű tünet nélkül is. A beteg hirtelen elveszíti az eszméletét, összeesik, leáll a légzése, keringése, beáll az úgynevezett klinikai halál állapota. A klinikai halál azért klinikai halál, illetve hát azért ez az elnevezése, mert a klinikai ágy mellett szinte minden eszköz nélkül nagy-nagy esély van arra, hogy a beteg életét újra visszaadjuk számára. Ezekben az eseteken kívül tehát nem végelgyengüléssel állunk szemben, vagy ismert bizonyosan gyógyíthatatlan betegség végstádiumával, illetve az élettel összeegyeztethetetlen sérüléssel. A biológiai halál az alapvető életműködésének sem hiányoznak, és a helyreállításukra biológiailag megalapozott remény nincs. A biológiai halált bizonyító jelenségeknél feltűnő változások teszik bizonyossá, hogy hosszú idő telt el a halál beálltától. Teendők a hirtelen összeeséskor a klinikai halál esetében a nem hivatásos ellátók számára. Teremtsünk biztonságot a sérült és a segélynyújtó körül, fektessük kemény alapra a hátára a beteget. Nagyon fontos meggyőződni, hogy amikor egy ilyen beteget találunk, akkor megnézzük, hogy mivel foglalatoskodott. Ha étkezett, valószínű étel akadt a torkára. Ha egy fűtőberendezés mellett van, akkor egy szénmonoxid mérgezés léphet fel. Ha egy elektromos eszközzel dolgozott, áramütés következtében alakulhat ki ez a betegség. Ilyenkor biztonságot kell teremteni, tehát meg kell szüntetni ezeket a veszélyeztető körülményeket, hisz a legfontosabb az első segélynyújtó. Fontos, nagyon fontos a beteg is, de először az első segélynyújtónak kell a biztonságát megalapozni, hogy oda tudjon férni a rászorulóra. Amikor elvégeztük ezt a metódust, utána rázzuk meg a beteg vállát kíméletesen, és kérdezzük meg, mi történt, segíthetek-e. Itt nagyon fontos a határozottság, nem pofozgatni kell, hanem határozottan rá kell szólni, és higgyük el, hogy ha csak egy eszméletvesztéssel állunk szembe, akkor a beteg reagálni fog rá. Ha semmiféle válasz nincs, akkor kérjünk segítséget a környezetünkből a további intézkedéshez, mert további vizsgálatokra van szükségünk. Ez a segítség arra vonatkozik, hogy ő már tárcsázza a mentőt, és mondja el, hogy bizony mentőkocsira van szükség, és közben fogja kapni az instrukciókat, hogy milyen vizsgálatokat végezzen el, hogy mégis milyen állapotú beteggel állunk szembe. A bal kezünket a fejtetőre helyezzük, a sérült fejére, jobb kezünkkel pedig az állcsúcsát megemelve egy kicsit hátra billentjük a fejét, és ezáltal a légutak szabaddá válnak. Csak nyilvánvaló hányás esetén, vagy ha idegen test megakadása áll fent, akkor szükséges a szájába nézni a betegnek. Tehát hátrahajtottuk a beteg fejét, és fogjuk vizsgálni a légzését. A hátraszegett fej és az áll felhúzva, amikor ezt elvégeztük, megtartjuk, és arcunkat a beteg arca felé helyezzük úgy, hogy a tekintetünk, tehát a mi tekintetünk a beteg mellkasa felé irányuljon. a látni, hallani és érezni metódus kell alkalmazni. Látjuk a mellkasmozgást, halljuk az esetleges légkiáramlást, és érezzük is az arcunkon, hogy van-e légzése a betegnek. Ezt a vizsgálatot 10 másodpercig kell végeznünk. Ha nem észlelünk légzést, akkor újraélesztést kell kezdenünk, de mielőtt elkezdenénk a mellkas kompressziót, mentőt hívunk vagy hivatunk a helyszín pontos megjelölésével, és jelezve, hogy újraélesztést kezdünk. A légzés meglétének vizsgálatára ez az egyetlen hivatásos, illetve hivatalos eljárási mód létezik. A tolpiha által, illetve a tükör általi légzésvizsgálat nem megengedett és nem is elfogadott. Az intézkedések után a szabaddá tett mellkasra, az úgynevezett szedcsontra helyezzük a tenyerünket, az alsó harmadára, úgy, hogy ujjaink a beteg feje felé mutassanak. Másik kezünkkel átfogjuk a kézfejünket, és nyújtott karral lenyomjuk a mellkast 5-6 cm mélységbe. 30 mellkas kompressziót kell végezni, és utána a fejet, a beteg fejét kissé hátraszegve, valamilyen textíliával letakarva az arcot, kétszer szájból orrba lélegeztetést végzünk úgy, hogy a befúvás között tekintetünk a beteg mellkasa felé irányuljon, így észlelhetjük a mellkas mozgását. Ezt a tevékenységet folyamatosan kell végezni a megkezdett 30 kompresszió és a két befúvás arányában. Az arc letakarása a befúvásos lélegeztetéshez csak textíliával, gézzel vagy zsebkendővel történhet. Ha nem áll rendelkezésre textília és higiéniai szempontból nem vagyunk képesek a szájból orrba lélegeztetéshez, akkor is kell a mellkas kompressziót végezni, mert a kompressziók által is juthat némi levegő a tüdőkbe. Törekedni kell, hogy 5 percnél több idő ne teljen el a befúvás nélkül, mert ez nagy mértékben rontja az eredményességet. Mikor kell abba hagyni az újraélesztést? Az újraélesztés sikertelenség esetén általában 20-30 percig végezzük, nem kis fizikai megterhelés, bárki kipróbálhatja az előtérben, illetve abba kell hagyni, ha visszatér a spontán keringés vagy a légzés, vagy az alapvető életműködések visszatérésének közvetett tüneteit észleljük. Például előfordulhat, hogy a beteg védekezik a beavatkozásunk ellen, olyan mértékű és olyan sikeres az újraélesztés, illetve ha a szaksegítség megérkezik. Egyébként volt rá példa, hogy újraélesztés közben magához szért a beteg, és miért zaklatnak, miért bántják a mellkasomat, és akkor abba hagyta a mentőegység a szabályok szerint, és utána megint leállt a szíve, és megint újra kellett, és ez egy folyamat volt, és szinte hosszú-hosszú percekig zajlott ez, mire sikerül stabilizálni a beteg állapotát. Előfordulhat főleg idősebb korban a bordatörés, de erre azt szokták mondani, hogy jobb élni egy kicsit fájó törött bordával, mint meghalni az éppel. És legyünk biztosak benne, hogy akinek nincs légzése és keringése, annál nagyobb bajt nem tudunk okozni a beavatkozásunkkal. Összegzésül szeretném elmondani, ami nem része egyetlen protokollnak sem, de az a tanács, amit kiegészítésül ajánlok mindenkinek, hogyha letérdelünk a beteg mellé, ne feledkezzünk meg egy rövid fohászról, fog segíteni, higgyük el. Ellen White válogatott bizonyságtételeiben találtam az orvos felelősséget címszó alatt, ami persze minden egészségügyi dolgozóra is vonatkozik, hogy a bölcsesség kezdete az Isten félelme, a szellemi pályán lévő embereknek bármi legyen is a hivatásuk, Isten vezetésére van szükségük. De különösen nagy szükség van a bölcsességre az orvosoknak, és persze egészségügyi dolgozóknak, amikor sokféle betegért fáradoznak. Állása még az örömhír lelkészénél is felelősségteljesebb. Hivatása, hogy Krisztus munkatársa legyen, rendelkezik szilárd, vallásos elvekkel, álljon eltéphetetlen összeköttetésben az Isten bölcsességével. Ha megszívleli Isten tanácsát, a legnagyobb gyógyító működik majd közre igyekezetével. akkor a legnagyobb körültekintéssel tesz mindent, nehogy hibát kövessen el, és ezzel kárt tegyen Isten valamely teremtményében. Végezetül saját tapasztalatomat szeretném megosztani a hallgatósággal, és elhihetitek, hogy nincs attól csodálatosabb érzés, amit én már megtapasztaltam, hogy mikor egy újraélesztés után néhány nappal a kórházi ágyon találkozom a beteggel, és az átölelés könnyes szemmel köszöni meg. Tehát ez egy csodálatos érzés. Kívánom mindenkinek, hogy élj át és részesüljön ebben az örömben. Köszönöm a figyelmet, és minden érdeklődőt várok az előtérben, ebéd után, ahol kérdéseiket feltehetik, és persze megtapasztalhatják, hogy milyen az, amikor egy mellkast megnyomunk, hisz ez életszerű viszonyokat teremt, és milyen az, amikor egy tüdőbe levegőt fújunk, hisz ez is életszerű, és érzékelhetjük azt, hogy milyen erőt kell kifejteni ehhez. Köszönöm szépen a figyelmet is.